Hölgyek, urak, fiúk, lányok, sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Open Office Podcast legújabb adásába, ahol az ördög élet miértje és hogyan nyílik mögé kínálunk betekintést nektek. Én a házigazda Palkovics Gábor vagyok. A mai adás vendége Katona Melinda lesz, aki a Borealis tanácsadó és menedzsmentfejlesztő cégnek az ügyvezető igazgatója. Nehéz összefoglalni, hogy miről is beszélgettünk, talán a legjobb egy nagyon mélyen szántó, rettentően tartalmas és számomra nagyon sok pontból személyes beszélgetés volt. Az biztosan el tudom mondani, hogy ez nem az az adás, nem az a beszélgetés, amit a metron, buszon ülve csak így félig meddig figyelve kéne, hogy meg ő hallgassatok. A különböző vezetői hozzáállás, illetve talán a legjobb szó az rá, hogy a növekedési gondolkozásmód, vagy growth mindsetről beszélgettünk Melindával leginkább. A kiinduló pontunk az volt, hogy hogyan lehet ma valaki jó vezető, és egy jó vezetőnek miért azzal kéne kezdje, hogy saját magát tanulja megvezetni, és saját maga számára jelöl ki egy növekedési utat, hogy aztán a szervezete, az a dolgozók emberek számára is, hogy azt az utat ki tudja jelölni, és támogatni tudja őket ebbe. Nézegetve a jegyzetfüzetemet, leírtam gondolattal, a legkiemelkedőbbek talán tényleg azok, hogy hogyan alakítsa ki egy, most embert mondok, de vezetőt is értek alatta, a belső iránytűjét, mi a különbség a félelem és a ráció vezérelt gondolkodásmód között. Magyarországon miért vagyunk nagyon sokan, akik félelem vezérelten gondolkozunk és állunk hozzá az életünkhöz, de beszélgettünk sokat a szervezeti felnőttségről is, ami nem feltétlenül egy szervezet kora vagy éveinek a számától függ. A bizonytalanságnak, amiben most is ugye élünk sokan, illetve még arról is többek között, hogy mi a különbség egy törékeny ember és egy erős ember között, legyen az vezető vagy nem vezető, azzal kapcsolatban, hogy hogyan érdemes neki segíteni. Még 10 percig tudnám mondani, hogy mikről volt szó, de nem szeretném húzni az időt. Még egyszer elmondom, ez egy nagyon-nagyon mély, nagyon komoly beszélgetés. Aki velünk tart, annak javaslom, hogy tényleg szánja rá ezt nagyjából 1 óra 10 perc, vagy 1 óra 20 percet, hogy végig tudja hallgatni, mert Melinda nagyon-nagyon-nagyon érdekes és nagyon fontos gondolatokat fog megosztani veletek. Köszönöm szépen, hogy velünk vagy, és jó hallgatást az adáshoz. Hajrá! Melinda, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és üdvözöllek itt nálunk az Open Office Podcastben.
Nagy örömmel vagyok itt, köszönöm a meghívást.
Azzal a nyitó kérdéssel szeretném kezdeni, egy beismerésre szeretném kezdeni, hogy nehéz volt leírnom, hogy milyen nyitó kérdéssel kezdjek, és ahogy gondolkoztam ezen, akarva akaratlanul is az agyam akörül jár, hogy arra lennék kíváncsi, hogy te hogyan látod a jelent. Olyan értelemben, hogy abban, mert most vagyunk jelenleg 2023 áprilisát írva, ha visszanézek az elmúlt évekre, volt itt egy Covid politikai, és most nem csak Magyarországon, az egész világot nézem, Covid politikai érdekes történések balra is, meg jobbra is, meg mint nyugatra is, meg keletre is tőlünk, egy ukrán háború, benzinválság, forint-euróválság, tehát hogy a világ egy kicsit felborult, és nekem a legjobb szó, ami ezt leírja, az a bizonytalanság. És arra lennék kíváncsi, vagy akkor inkább itt tenném fel a kérdést, hogy te hogy látod, milyen hatással van ez a bizonytalanság ránk, és most, mint ugye magyar emberekre, vagy magyar cégekre értem ezt.
Hát igen, alapvetően azt látjuk, hogy egyre jobban éljük a VUCA világát, a volatilitást, a bizonytalanságot, az ambiguitást, meg azt, hogy egyre kevésbé tudunk előre tervezni. Ez annak is következménye, hogy azt látható, hogy egyre rövidül sajnos azoknak a ciklus ideje, hogy milyen gyakran van gazdasági válság. Még jó pár évvel ezelőtt mondjuk 15 évente volt, utána 8, utána 5, és ma már egyre rövidülő ciklusokban tudunk gondolkodni. És ugye, mivel a gazdaság ilyen ritmusban működik és változik, ez ugye az egész társadalomra, a szervezetekre, az egyénekre is megteszi a hatását. Ez a fajta bizonytalanság abszolút jelen van. Azt is mondhatnám, hogy a bizonytalanságnak több formája van jelen. Az egyik az, hogy a kiszámíthatatlanság, hogy amit mondjuk korábban tervezni tudtunk, és mondjuk akár hosszabb távú modellekkel, több 3-5 év, akár egy emberi életciklusban 20-25 év táblatába is tudott gondolkodni egy szervezet arra, hogy merre megy, mi a purpose-e, hogyan fog jövőt állóan működni, ezeknek a ciklus ideje ebből fakadóan itt is rövidül. Tehát a kiszámíthatatlanság. Tehát sokkal rövidebb ciklusokban tud gondolkodni, és robusztus tervet készíteni, inkább el kell fogadnia magától, hogy egy távoli pontot kitűz, hogy körülbelül ide szeretnék eljutni, de az akcióit, cselekvései azok már rövid távon sokkal rugalmasabban kezelendő. Ugye alapvetően erre a kiszámíthatatlanságra nem vagyunk annyira jól felkészülve. Egyéni szinten sem, mert azért az embernek alapvető igénye a biztonság. A biztonság is az, hogy meg tudom tervezni a jövőmet, meg tudom tervezni azt, hogy várhatóan mi fog történni. Ezt ugye a magyar társadalomra amúgy is nagyon erős hatással van, mert hogyha megnézzük, hogy társadalmi dimenziókban mi jellemzi egy társadalmat, ugye Hofstadinek vannak ilyen társadalmi dimenziója, az egyik az, hogy a rövid vagy hosszú távú orientáció való képesség, hogy mennyire tudok hosszú távba gondolkodni, és az alapján az életemet alakítani, és rövid távon meg a szükséges akciókat megcsinálni, ezért a magyar társadalom ebben inkább az elmaradók között van. Tehát kevésbé gondolkodik hosszabb távon, és tudja megtervezni a jövőjét, illetve teszi meg a szükséges lépéseket, inkább a mának él.
Ez miért van így szerinted?
Hát ez egy összetett társadalmi kérdés, nem biztos, hogy a minden vetületét jól meg fogom fogni, hiszen nem vagyok társadalomkutató, talán inkább a saját magam tapasztalatait tudnám elmondani, ugye én is több országban éltem, és mondjuk igyekeztem mindenhonnan megtapasztalni, hogy egy társadalomnak mik a jó ismervei és hogyan működik, és azokat elhozni, és valamiket, ami nem működik, jól azt ott hagyni, és azt nem azonosulni vele. Talán az egyik az, hogy a felelősségvállalás, hogy mennyire vállalok felelősséget magamért és a jövőért. És ugye azáltal, hogy hosszú távú terveket készítek és elköteleződök mellette, ugye ez egy felelősséget is vállalok a saját életemért, és megtartom magamnál ezt a fajta kontrollt, és nem másoktól, mondjuk az államtól, a gazdaságtól, vagy többi szereplőtől várom az életem megoldását. Ennek történelmi oka is vannak, hogy gyakorlatilag megtanultuk azt, hogy másoktól várjuk a megoldást, és ez a fajta képességünk kevésbé fejlődött ki. De itt mondjuk van egy lehetőségünk, hogy erre ebben tudjunk fejlődni.
És ezt a munkátok során a vezetőkön is, akikkel dolgozol.
Igen.
Rajtuk is ez látszik, és tetten tudod érni ezt, abszolút, hogy igen, itt most magyar vezetőkről van
a
szó.
A magyar vezetőknél is, és ugye nem szeretnék általánosítani, mindig természetesen vannak nagyon jó fajta kivételek, és akik ettől eltérően működnek, de azért látható egy olyan, hogy mennyire vállalnak felelősséget saját a külső környezetre való hatásra való hivatkozás miatt, hogy nekem mi az én tettem, mi a vállalásom. Tehát már csak ott kezdjük, hogy egy vezető tud-e reflektálni, és megtanítja-e az csapatát reflektálni önazonos módon, hogy én hogy működök, mi az, amit jól csinálok, mi az, amiben fejlődnöm kell, mi az, amire van ráhatásom, mi az, amire nincs, de amire van ráhatásom, azokat megcselekszem, és azért megyek. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a tervezés hiányának ez a fajta reflektív képesség hiánya, hogy megtanulunk szembenézni a valósággal, megtanulunk felvállalni a felelősséget a dolgainkkal, az egy lehet egy ismérve, ami miért nem vagyunk feltétlenül ebben jól. És ugye mi történik, amikor stressz helyzetben vagyunk, és azért, amikor egy bizonytalan válsághelyzetben vagyunk, alapvetően az ösztönös működésünket vesszük elő. És hogyha mi ebben nem vagyunk annyira jók, hogy tervezetten, reflektív módon, tudatosan tervezzünk, reflektáljunk, megnézzük a dolgainkat, és a megfelelő cselekvéseket kiválaljuk, és azt vállaljuk, akkor mi történik? Helyette a tehetetlen, bizonytalan aggodalom állapotában maradunk. És én ezt nagyon sokszor látom, hogy vezetőként is szervezet a félelem alapú döntésekben van benne, a múltat próbálja visszahozni, konzerválni, felmenteni magát arról, hogy ő miért nem tud jelen pillanatban eredményes és túlélő lenni.
Nagyon, hogy mondjam, akut húrokat pendít bennem az, amikről beszélsz. Magánemberként is tapasztaltam, pont az elmúlt időben ez gyakran, illetve a munkám során is, cégekkel is. Én most jelenleg inkább külföldi cégekkel dolgozok, és amit elmondtál, élesen látom azt, hogy mi az, amiben mondjuk egy angol, vagy egy belga, vagy egy spanyol, illetve egy német cég, vagy cégvezetés, vagy cégkultúra. Irodákkal összefüggő, és az irodákkal összefüggő, értem azt, hogy ugye az a szervezetnek az otthona, munkahelye. Tehát ez a kettő, hogy bár irodai témákról beszélünk, nyilván főnek a szervezeti gondok, a szabályhozás, vagy a szabályhozata, azoknak a betartása, cégkultúra, a cégnek a márkája, ígéretek, és a többi, és a többi. És hogy látom azt, hogy hol jobbak ők, ítélem meg én úgy, hogy na, ezt el kéne tőlük tanulni, illetve az, hogy hol mondom azt, hogy na, azért mi magyar emberekként talán a keményebbek vagyunk, vagy könnyebben visszapattanunk, kevésbé panaszkodunk, és lehet, hogy kicsit szembe menve azzal, amit most mondtál, de majd mondd meg, hogy így gondolta is, vagy sem, hogy valahogy, mint a hamarabb kezdenénk megoldásokra fókuszálni, és itt, amit mondta, hogy most rövid vagy hosszú táv, talán valóban igen, a rövid táv az sokkal inkább, mi nagyon azt mondjuk, hogy jó, oké, ez van, de most kell ezzel valamit csinálni, és nem teszik hozzá, hogy ez most csak 3 hónapra szól, de mögé gondolják, hogy most 3 évre kéne, hogy szóljon. Tehát ez ilyen, nem azt, hogy nyeg alá toljuk be, hanem minimalizáljuk a problémát, és talán pont a félelmek miatt, amit mondtál. Amire kíváncsi vagyok most, hogy a munkátok során a Borealisnál, ha akár összehasonlított korábbi évekhez képest, van-e olyan új probléma, amivel most találkoztok leginkább, a elmúlt évek bizonytalansága miatt akár, vagy örökzöld témákkal foglalkoztok mindig, amik az ügyfeleitek hozzátok jönnek?
Ugye alapvetően az emberiség problémái nagyjából ugyanazok, csak egy kis másfajta csomagolásban jönnek elő. Tehát, ha így nagyon profánul akarnám megfogalmazni, tehát mondhatnám azt, hogy igenis, örökzöld témákkal foglalkozunk, csak másfajta kivetüléssel. Tehát, hogyha azt megnézem, akkor az egyik szervezetfejlesztőként ugye az egyik témakör, ami előjön most még jobban, az, hogy mi legyen a stratégiája a cégnek, mi legyen a jövőképe, hiszen most annyira sok hatás érte a szervezetet, hogy talán érdemes megállni és végig gondolni azt, hogy mondjuk addig, amíg csak az a pénzügyi profitabilitás volt az egyik legfontosabb, hogy amit megfogalmazott nagyon sok cég, mellette ugye az is előjön, hogy oké, de hogyan leszek majd, milyen stratégiát kell felépítenem, hogy jövő álló szervezeté váljak, hogy a szervezetemnek a képességet, tudását azt elkezdjem felismerni, hogy felépíteni, hogy egyáltalán túl fogjam élni az elkövetkező időszakot. Talán ez az egyik, amiben jelentősebb eltérés van, hogy ennek egy sokkal nagyobb fókusza van. És csak hogy egy picit reflektáljak az előző felvetésedre, igen, szerintem a magyar társadalomban az emberek nagyon nagy része nagyon jó probléma megoldó, és kreatívabban, hogy egy helyzetre kitaláljon és megoldásokat találjon. Viszont azt is tapasztalom, hogy általában az ilyen tűzoltó jellegű beavatkozások rövid távra szólóak, ami nem feltétlenül rendszer és hosszú távú megoldások irányát is támogatja. Tehát a fixing, tehát hogy az angol, amikor azt mondja, gyorsan javítsuk meg, abban elképesztően jó képességek vannak, tehát amire lehet egyébként jól építeni. Viszont ugye sokszor azt is látni kell, hogy emiatt benne is maragadunk abban a szerepben, hogy mi mennyire jók vagyunk abban, hogy mi fixálunk problémákat. És ezt túlműködtetjük. Azt, ha túlműködtetjük, ugye akkor ez a jövőtől való időt veszi el, hogy azt mondjam, hogy na jó, most megcsináltam egy corrective action-t, beavatkoztam, fixáltam egy problémát, de rendszer szinten gondoljam végig, hogy hogyan fogom ezt fenntarthatóvá tenni, a megoldást. Hogy fog ez működni a későbbiekben? És talán ez az egyik helyzet, amit most ugye szervezeteknél látok, hogy a döntések jelentős része megint rövid távra szóló, rövid távú fókuszú megoldás születik, hogy nincs más megoldásom, be kell avatkoznom, le kell vágnom a költségeket, le kell vágnom ezt, azt, azt, azt.
Tüzet oltunk,
aminek egy része szükséges beavatkozás, tehát ezt nem mondom, amikor tűz van, akkor tüzet is kell oltani, viszont újra is kell építeni. Tehát, hogy ne úgy vágjam le a dolgokat, hogy a jövőt elvegyem a szervezettől. És talán ez a másik probléma, amivel most azért bizonyos szervezetek elkezdték felismerni, hogy na jó, de mi a helyzet a szervezetemmel? Már levághatok mindent, és elvehetem a fókuszt a jövőtől, de attól az embereknek a bizonytalansága növekedni fog, a kiszolgáltatottság érzete még nagyobb lesz, és ez általában az emberek nagy részénél mit fog kiváltani? Tehetetlenséget, belső frusztrációt és menekülést.
A cégtől.
A helyzettől, hiszen nem akarok tartósan egy bizonytalan helyzetben benne maradni, amikor ahol nem látom a jövőképet, nem látom azt, hogy most merre fog menni, és egyáltalán nem látom a saját szerepemet és helyemet a szervezetben. Ugye egyéni szinten mindenhol az embereknek ez a legfontosabb, hogy oké, értem én, hogy a cégnek ez a jövőképe, de velem mi lesz? Hol van az én kapcsolódási pontom? Hol jövök én a képbe? És ugye vezetőként ez egy nagyon-nagyon nehéz, de nagyon fontos felelősség, hogy amikor új stratégiai irányokat, bármit kitalál a szervezet, ezt tudja lefordítani az emberek nyelvére, és megfogalmazni azt, hogy oké, ez a nagy kép, de ebben az ábrában te itt vagy, ide fogsz tartani, és ilyen is ilyen módon számítunk rád, de ahhoz, hogy ez megtörténjen, neked ebben is ebben van dolgod és fejlődésed, illetve mi, mint cég, ehhez ezeket az eszközöket adjuk hozzá.
Hogy látod, hogy amit most leírtál, nyilván első halláshoz olyan nagyon egyszerűnek tűnik.
Igen, mindig egyszerű az élet dolgai, csak megvalósítani nem mindig könnyű.
Az biztos. De hogy látod azt, hogy ha ez most első halásra egyszerűnek tűnik, amit most leírtál a helyzet, ez a felelősségvállalás, az új útnak a kijelölése, azt a szervezetnek való bemutatása, elmondása, konkrétan kijelölni azt is, hogy te mint egyén, ti mint csapat, ti mint szervezet, ebbe számítunk rátok, ez az előttünk álló út, erre lesz szükség. szükségünk, ezt tudjuk cserébe adni. Ez a nagyon nyílt felelősségvállaló kommunikáció és őszintesség, vagy egyenesség, felnőtt viselkedés, tehát most a legjobb, ahogy ezt le tudnám írni, hogy akikkel dolgoztok, ők már ezt megfogalmazva jönnek hozzátok, hogy na erre már rájöttünk egyedül, de pont a gyakorlati lépésekbe kéne egy ilyen kis kézenfogás, segítségnyújtás, extra erőforrás, vagy a problémával jönnek, hogy valami nem oké, és ti vezetitek őket rá, hogy ez, ami nem oké, és akkor az egész jelenséget most leírtál, arra őket megtanítjátok, vagy tanácsot adtok, és ezt elmagyarázzátok.
Azt gondolom, hogy mind a kettőre van példa. Ugye attól függően, hogy a szervezet életciklusába, érettségében éppen hol tart. Hogyha már közel van a felnőtt korhoz, hogy csak a te szavaidat idézem, de abszolút így szoktuk mondani, hogy van egy szervezet érettségnek a felnőttkori működése, amikor már nagyon tudatos felelősségvállalással, tiszta üzenetekkel, transzparens működéssel tud arról beszélni, hogy mi a valóság. Tehát van egy nagyon jó szervezeti önismeret. És szervezeti ébersége arra, hogy tudja, hogy mivel van dolga, mivel kell foglalkoznia, mint szervezet, és hogyan lesz ő jövőbe mutató és fenntartható a működése, akkor ő már meg tudja fogalmazni azt is, hogy hol tart ő, mire van szüksége, és abban van szükség, hogy ez a való megvalósításban kapjon támogatást, mert hogy minden szervezetnek megvan egy aradató cél, amiért létrejött a purpose-e. Hogyha az egy gyártó cég, akkor ő a gyártáshoz ért elsősorban, és nem ahhoz, hogy egy szervezeti transformációt mondjuk egy ilyen úton meg tudjon valósítani. És ez így van helyén, hiszen ő arra jött létre, hogy kereskedjen, vagy gyártson, vagy stb. És felismeri, hogy nem az a fő kompetenciája, és elfogad ebben segítséget a megvalósításban, mert sikeres szeretne lenni, és egyébként meg az alapvető purpose-ét és célját jól szeretné működtetni. És ez szerintem ez egy nagyon érett viselkedés, és akkor abban az esetben, hogy mi a megvalósításban tudunk segíteni, és nem a meggyőzés az első kérdés, hogy felismerést váltsunk ki a szervezetből. De ugye azt is el kell mondanom, hogy azért kevés felnőtt szervezet van, hála az Istennek, és nagyon örülünk, hogy egyre több van, mert velük még könnyebb dolgozni. Mert ugye nagyon sokszor a probléma ott van, hogy van egyfajta barlangvakság, vagy hogy mondjam, tehát egy ilyen szervezeti vakság, mert hogy nincs tisztában. Tehát a szervezeti vakság az, mikor azt jelenti, hogy túl sokat voltak a kollégák benne ugyanabban a szervezetben, nem láttak mondjuk más működési modelleket, nem láttak mondjuk más szervezeteket, nincs összehasonlítási alapja, meg a szervezet nagyon belterjesen működik, nem is néz ki a világra, hogy milyen trendek vannak, mik a más szervezetek hol tartanak, hanem ő nagyon befele fókuszál. Aminek ugye az lehet a következménye, hogy ez a fajta éberség, hogy észreveszem és megnézem, hogy én hol tartok és mire lenne szükség, ez elmarad. Tehát ugye a barlangvakság az azt jelenti, hogy a világot csak azon keresztül, a szűk metszeten keresztül értelmezem, és abból vonok le feltételezéseket, amit én látok. De ugye a világ általában sokkal izgalmasabb, és összetettebb, és árnyaltabb képet mutat. És ugye ez egy jellemző történet, hogy nagyon sokszor a szervezeteknek egy jelentős része nem tesz erőfeszítést arra, hogy nyitson, nézzen rá a világra. Tehát én erre azt szoktam mondani, hogy itt az egyik vezetői képesség az pont az éberség kellene, hogy legyen. És a nyitott tisztánlátás, amikor körülnézek, megnézem a hatásokat, át tudom forgatni, csorgatni, mint menedzsment magamban, hogy mivel van dolgom nekem, mint cég, és szervezet mi az, amit kívül tudok, és kívül is kell tartanom, mert nem segíti a jövőmet, nem segíti a purpose-ömnek az elérését, mik azok a hatások, de azokkal a hatásokkal, amivel megvan dolgom, azzal tudatosan dolgozok, és meghozom a szükséges lépéseket. Sok esetben, ugye a szervezetek nagy része, ugye még mondjuk nagyon a gyerekkorban, vagy néha már ilyen, ha gyerünk-gyerünk korszakban van. Tehát a gyerünk-gyerünk korszak az azt jelenti, amikor még nincs annyira tudatos folyamatok, kialakított működés, hanem jó szándékú emberek, jó szándékú cselekvései, de nagyon sporadikus dolgai történnek, és ezért nem él össze. Tehát mindenki a legjobbat akarja csinálni a cégnek, természetesen, ez ugye alapvetően az a pozitív hipotézisünk, amivel nekiindulunk, viszont nincs egy rendszer szemlélet, amiben úgy összesimulnak a különböző jó szándékú dolgok, és nincs egy tudatosság arra, hogy mondjuk most itt tartunk, és hova szeretnénk eljutni, tehát ebben a lépcsőfokban. Ott már abba is segíteni kell, hogy a probléma felismerés megtörténjen. Tehát a tüneti okokból, tehát az, hogy ez ember elmegy orvoshoz, csak azt tudja elmondani, hogy lázam van, mit tudom én ezek a dolgok, és hát ugye azt rávezetni, hogy oké, de ennek mik az okai, mik a gyökér okai. És te, mint szervezet, mit tetsz azért, hogy egy következő szintre lépjél. És ott már maga a felismertetés, a meggyőzés már egy feladat, és nem csak az, hogy kitaláljuk, hogy tanácsadással segítsük, hogy tovább lépjen.
Hogy látod, ez a felnőttség, most egy igen, szóban most így fogja, vagy szervezeti érettség, igen. éberség, felnőttség. Ez mitől függ? Tehát ez kétlem, hogy években, hogy minél öregebbet szervezet, annál felnőttebb, és ez az emberekre is igaz, hogy nem biztos, hogy az életkor fegye meg valaki mennyire, mennyire felnőtt, de milyen olyan mérőszámok, aspekt, vagy milyen olyan jellemzők vannak, ahol könnyen tetten lehet érni, hogy egy szervezet felnőtte vagy sem?
Hát az emberi felnőttségnek teljesen egyetértek, nem az életkor határozza meg, segíthet, hiszen több tapasztalati lehetősége van egy felnőtt, így van, egy életkorban előre haladottabb embernek, mondjuk egy fiatalhoz képest, hogy megtapasztaljon dolgokat. Tehát azt gondolom, az egyik az a növekedési gondolkodásmód mennyire jellemzi a szervezetet. Tehát az első, mindig a gondolkodásmód határozza meg azt, hogy milyen cselekvéseink vannak, és mi az, ami kultúra, amit kiépítünk magunk köré. Ugye én azt szoktam mondani, hogy egy vállalati kultúra nem más, mint a cselekvéseinknek a sokassága, hogy mit tartunk, milyen szokásaink vannak a szervezetben. Tehát a növekedési gondolkodásmódnak ugye az egyik nagyon fontos jellemzője az, hogy nyitottság és tapasztalásoknak a fontossága. Tehát, hogy nyitott vagyok arra, hogy új dolgokat befogadjak, nem zárom ki túl hamar annak a lehetőségét, hogy ezzel nekem dolgom van és felelősségem van. Elfogadok másfajta nézőpontokat, tehát a diverzitásnak az értéke. A diverzitás az nem csak nemi faji, akármire gondolok, hanem a gondolkodásmód diverzitását. Tehát, hogy különböző szintű embereknek, különböző helyről jött embereknek különböző látásmódja teljesen oké, hogy van, és ebből benefitálok, és nem kioltom. Mert ugye ebből a sokszínűség az egy nagyon másfajta gondolkodásmódot fog kialakítani, egy kritikus gondolkodást, igen, amikor igen. már okokozatban gondolkodok. Minél jellemzőbb egy szervezetre és egy vezetőre, majd azért most egy kicsit a vezetői léten keresztül tudjuk megfogni. Igen. Ha vezetők növekedési gondolkodásmóddal rendelkeznek, és ezáltal olyan kultúrát működtetnek, ha képesek és alkalmasak arra, hogy kritikus gondolkodással nézzenek rá a világra, és azt a fajta éberséget, amit mondtam egy adott pillanatban, hogy trendeket nézek, hatásukat nézek, utána ezt lefordítom, és megnézem, hogy mivel van dolgom. Okokozatban, rendszer szemlélettel ránézek a dolgokra, és ezt működtetek, és nem csak azt mondom, hogy én így szoktam csinálni, és nekem ez a én ezt ismerem, és mással nem foglalkozok, akkor ezzel nagy mértékben lehet a felnőttséget irányába tenni, és még kettőt tennék hozzá, hogy nagyon egyszerű, beleteszi az erőfeszítést a tanulás fejlődésbe, amit meg kell tenni az, hogy ő jobbá váljon. Tehát ugye nem azt mondja, hogy hát de a környezetem a hibás, és én nekem csak elszenvedője okolok, vagyok, egy picit megint a felelősségvállaláshoz visszamegyek. Nem azt mondja, hogy én itt tartok, ide szeretnék eljutni, de ehhez vállalom, és beleteszem a szükséges erőfeszítést, hogy bizonyos képességeket megtanulok. Most mondok egy például egy példát, csak, hogy milyen képességekre gondolok, meg hogy ez hogy lehet tanítani. Azt mondom, hogy adott vezérel döntéseket szeretnék hozni, nem csak érzelmi benyomások, vélemény alapú döntéseket, hiszen az nagy mértékben fog engem segíteni azban, hogy tudatos legyek, hogy merre megyek, ahhoz ez egy olyan képesség, amit úgy tudok kialakítani, hogy az embereket megtanítom kicsibe is, akár projektek szintjén, vezetőként is. Azt mondom, hogy itt egy projekt, akkor nem azt mondom, hogy szerintem is véleményem szerint ezt kell hozni, hanem azt mondom, hogy mik a jellegző mérőszámok annak a projektnek. Milyen progressz indikátorokat tudok figyelembe venni, ne csak eredményidegen, hogy milyen volt az együttműködés jósága a projekten belül. Milyen az ötletekből, milyen gyorsan lettek megvalósított feladatok és bevezetett új irányok. Ezek olyan mérések, amit adott vezérelté tud tenni, amit egy kicsit megfoghatatlannak is gondolunk. Mennyi abszolút. Egy döntési ciklusidő? Egy átlagos, egy kisebb vagy nagyobb döntésnek mennyi az átfutási ideje? Hogyan tudok és mit tudok tenni azért, hogy a döntéseimnek a sebessége és minősége javulni tudjon? Tehát ezek ugye mérek, és utána beavatkozok és tanulok. Tehát nem csak azt mondom, hogy mi lassúak vagyunk a döntésekbe, és akkor felteszem a kezemet, mert hát mi túl nagy szervezet vagyunk, és nem tudunk jól dönteni.
Sokan mondják.
Ezt ugye nagyon sokszor megmondjuk, hanem teszünk aktívan érte, és megtanítom vezetőként meg a szervezetemet, a csapatomat, hogy egy jó döntésnek mondjuk mik az ismérvei, hogyan tudom specifikálni, hogyan tudok elemezni, adatokat behozni, hogy utána már ne az adatoknak a jóságán vagy szempontjain vitatkozzunk, hanem azon, hogy ezekből milyen következtetéseket vonunk le. Ugye ezeket a képességeket meg kell tanítanom magamnak, és meg kell kicsibe tanítanom, és kipróbálnom, tesztelnem, működtetni azért, hogy a nagyobb horderejű döntésekben ezeket tudjam alkalmazni. Ugye nagyon sokszor az a fajta kettősség van, hogy a szervezet elvárja magától, hogy képes legyen jó döntéseket hozni, teljesen reálisan, viszont a hozzávezető gyakorló pályát azt már nem teszi meg. Tehát úgy akarunk maratont futni, hogy közben kis kilométeres 3-5 éves edzéstervünket, vagy kilométeres kilométeres edzéstermünket nem hogy csináljuk meg hozzá arra a szintre. Mert ugye minél többet foglalkozunk ezekkel a dolgokkal, annál képesebbé válunk, mint szervezet. És akkor ez az egyik, hogy adatvezérelt döntések. Uh-huh. A másik az, hogy reflektív képesség. Ugye erről már beszéltem, tehát ugye a reflektív képességnek a fontossága. De hogy leszek reflektív? Nem úgy, hogy elmondom háromszor, hogy reflektívek legyünk, hanem mondjuk beépítem a mindennapi működésembe. Azt mondom, hogy minden vezetői megbeszélés az úgy záródik, hogy a reflexióval.
Az adott meetingre?
Adott meetingre. Uh-huh. Vagy egy adott hétre. Vagy egy adott projektre. Tehát gyakorlatilag ennek ugye a kivetüléseit meg tudom fogalmazni. Azt mondom, már ott kezdem, hogy a meetingre reflektálok, hogy mennyire volt eredményes, mennyire volt strukturált, mennyire volt az együttműködés jó, mennyire hallgattuk meg egymást, és voltak innovatív új gondolatok, mennyire tudtuk úgy zárni, hogy konkrét action-ököt fogalmaztunk meg, és tudjuk, hogy mi fog történni. Most csak 5 szempontot mondtam, még mondhatnék 10 mást. És erre reflektálunk, és erre megfogalmazunk magunknak egy irányt, hogy hol tartunk, és beavatkozási cselekvéseket, hogy miben erősödünk még, és mit szeretnénk megtartani.
Közben hallgattalak, hogy olyan diszonancia volt a fejemben, hogy ugye te is úgy fogalmaztál, hogy a szervezet magára, hogy a szervezet meg kell tanulni, de hogy itt egy szervezet az nem egy ember, hanem ez 200-100 ezer, Isten tudja, hány emberről beszélünk, és most leginkább vezetői kompetenciákról, vezetői felelősségvállásról volt szó. A vezető tanít a szervezetnek, ugye most itt a dolgozókat, vagy a vezetők alatt lévő embereket értjük, és hogy azon gondolkoztam, hogy a diszonancia is ezért volt bennem, hogy ahogy így elképzeltem a fejembe, és empatizálni próbáltam egy ilyen vezetővel, aki akár elment hozzátok, és ezt megtanulta, vagy már ilyen mindsettel ment, és csak segítséget kért, ez egy rettentően magányos, rettentően terhes, ugyanakkor meg egy gyönyörű feladatnak tűnik, amit egyénként csak ezt a gondolkodásmódot elsajátítani, saját magamat emlékeztetni, hogy nekem, mint vezetőm, hogy ez a dolgom. Nem oda menni Petihez és Bélához, hogy állsz, azt csináld máshogy, azt én tudom, használd azt a kódot, vagy vedd át a másik példát, hogy nagyon gyakorlatias, hogy úgy segítenek, hogy megmondom, mit csinál jobban, mert azt én tudom, mert én már 20 éve csinálom, te meg csak 5, most mondtam egy példát. Tehát ezt elsajátítani, magát emlékeztetni erre, ugyanakkor gyakorolni, többi vezetőt erre emlékeztetni, nem kiesni ebből a szerepből, amikor pont talán a magyar gondolkodás miatt állandóan ki akarnak ebből rántani, és állandóan a tűzoltásra irányítják a figyelmedet, akár otthon, akár a barátaid, akár a tévét bekapcsolod, és még mehetnénk ebbe az irányba, de nem kell nyilván, és ennek ellenére is ezt képviselni, tanítani, hogy te is mondtad, emlékeztetni, és akár egy meetinget is úgy megtervezni, hogy a végén muszáj 10-15 percet a reflektálásra tart, és amikor másik 5 ember szembe akar menni, hogy nem, mert van egy tűz, ezt muszáj megbeszélni, mert legközelebb egy hónap múlva találkozunk, akkor ez elképesztően nehéz, ahogy így végig gondolom ezt a szerepet, hogy szinte, hát nem azt mondom, hogy lehetetlen, de elképzel, hogy amilyen vezetőkkel én találkoztam jó és rossz értelemben szintén, simán megértem, aki ezt föladja. Vagy azt mondja, hogy Melinda, ez nagyon szép és jó, de... És meggyőzi magát is, és téged is, vagy aki ezt neki mondja, hogy ez most nem lehet, mert. És hogy aki most minket hallgat, és ez most lehet, hogy pesszimista gondolat volt a részemről, de akibe ezzel most szimpatizál, vagy egyetért, vagy benne is ez megfordult, akkor abba segíts, hogy lehet ezt elkezdeni. Akár, hogyha én most a vezetőt értem úgy is, hogy mint egy egyén, hogy akár saját magamat vezetni, vagy ha nekem ez, amiket most elmondtál, szimpatikus, hogyan tudom elkezdeni a mellettem ülőnél, a páromnál, a gyerekemnél, a főnökömnél, a beosztottamnál, akkor hogyan lehet ezt elkezdeni? Hogyan érdemes elkezdeni?
Egyébként azzal, amit mondtál, hogy ez mennyire nehéz és összetett, ezzel sajnos teljes mértékben egyet tudok érteni, mert egyrészt nincs ebben gyakorlatunk, sok esetben nincs ebben jó mintánk.
Ez a kulcs volt.
És nem is láttunk nagyon ilyet, és amit nem láttunk, azt nehezen tudjuk elképzelni, hogy ez jól tud működni. Tehát többszörösen nehéz ezt megvalósítani, tehát attól még, amiért nehéz, attól még ez a helyes út, tehát én ebben személy szerint nagyon hiszek, hogy egyéni utanós, és amit mondtam, hogy az életben a dolgok alapvetően nagyon egyszerűek. Egyszerűek, mint tiszta irány, hogy mit kell csinálni. De nehezek megvalósítani, mert hogy a mainstream társadalom egy jelentős része nem ebbe az irányba megy. Tehát igen, néha nagy erőt kell kifejteni, és bízni, és nagyon belül erőből, vagy bocsánat, önmagunkban hinni, hogy ez a helyes irány, és egy belső iránytűként kezelni. És ez tényleg nem könnyű vezetőként. És persze, hogy lehet ebben elindulni? Tehát az biztos, hogy egyéni szinten érdemes elindulni, még nem is biztos egy szervezet irányában, mert ugye mindig a változást, amit a világban szeretnénk, elsősorban ugye magunkban kell elindítani. Tehát, hogyha te, mint magánember, te hiszed és felismered, elismered, hogy ez egy jófajta út lehet. Tehát a növekedés az ott van. Ugye pont azzal kell szembe menni, most látja, hogy egy picit csapunguk a gondolataimban, hogy azért alapvetően a közgazdaságtan egy hiányra épülő gondolkodás. Az igen. Élet, meg ha megnézzük, akkor egy bőségre épülő élet. Tehát a természet az ontja magából a lehetőségeket, az emberek is alapvetően sokkal több tudás van, mint amennyit használunk, tehát a bőségnek a szemlélete ott van. Csak ez egyfajta paradigmaváltás is kell legyen a mi gondolkodásmódunkban. Tehát, hogyha én elfogadom azt növekedési gondolkodásra, hogy van bőség és van lehetőség arra, hogy új nyitottan, gondolkodva, emberekkel, ideákkal valami jobbat tudok alkotni, és tudok fejlődni. Mert a bőség azt is jelenti önmagában, hogy képesek vagyunk a fejlődésre, hogy valamit többet, jobbat hozzunk létre. Ez az első paratézis, amit el kell fogadnunk. Hogyha ezt magunkba el tudjuk fogadni, akkor az összes többi hozzátartozó cselekvés, az már csak segíteni fogja. Talán itt van a legnagyobb váltás, hogy szkeptikusak vagyunk-e a világ dolgaival és a saját fejlődésünkkel kapcsolatosan, vagy látunk benne lehetőséget. És tudom, ez nagyon filozófikusan hangzik, de minden innen indul. Mert hogyha ezt a döntést meghoztad, hogy hiszel a fejlődésben, hiszel a növekedésben, a növekedés az nem csak pénzügyi növekedést jelent, akkor ezt a döntést egyszer kell meghoznod. Igen. És a kapcsolódó cselekvések ahhoz, hogy most akkor nekiállok, reflektálok, beépítek dolgokat, végignézem azt, hogy beazonosítom, hogy miben kell fejlődni, és hol tartok, és milyen jó dolgokra tudok építeni, onnantól már ez csak egy cselekvésé válik. És ehhez a külvilágtól jövő impulzusok, azok abban segítenek, hogy jobban csináld, de abban, hogy te ezt elenged, és ettől elbizonytalanodj, az nem lesz elég a külvilágtól impulzus. Tehát, hogyha én magamat nézem, akkor ilyenben mélyen hiszek. És az, hogy most nekem három ember azt mondja, hogy hú, Isten, Melinda, ez nagyon nehéz, és ezt akkor nem tudom csinálni, az engem nem fog eltéríteni ettől az úttól. Tehát az első az, hogy a belief, meglegyen. A hit. Másik, igen. A hit az meglegyen teljes mértékben ebben. Ha ez megvan, akkor már nyerő pozícióban vagy, mert bármilyen történhet, de tényleg. És egyszerűen a világ az maximum a támogatását tudja adni, de elhitelteleníteni vagy megállítani nem tud. A másik viszont az a fokozatosság, kicsiben kezdeni. Uh-huh. Tehát azt értem, és egyet értek is, én magam is ezzel küzdök sok esetben a szervezetben, hogy megnézni, hogy hol tartok a szervezet érettségben, az a szervezet, akár az a saját családom hol tart, és ahhoz kapcsolódóan kicsibe olyan eszközökkel induljak el, ami ahhoz illeszkedik. Tehát ne akarjak egyből mindent
ahol most fel, vagyunk.
Ahol most vagyunk, igen. Egy pici ugrás legyen csak. Tehát, hogy a hiperugrást nem fog tudni részre egy szervezet meghozni. Tehát azt mondom, hogy ha eddig sose reflektáltam, akkor álljak neki napi szintű reflexiós köröket bevezetni a szervezetbe, mert az biztos, hogy kiüti a biztosítékot. Tehát az első lépés az lehet, hogy azt mondom, hogy havi egyszer mondjuk minden egyes projektnek a végén legyen egy megállásom, és a havi egyszeri vezetői megbeszélésembe beépítsem az utolsó 10 percet. Kicsi cselekvés, nem nagy, de elkezdjem rendszer szinten beépíteni a működésbe. És egyszerűen engedjem el, hogy még kvalitatív az a legjobb lesz, inkább kvantitatív, megtörténjen a cselekvés, arra fókuszáljak. A kvalitatív az, hogy mitől lesz ez egyre jobb, az idővel fog jönni. Fogadjam el magamtól, meg a szervezettől, hogy az elején még egy kicsit ügyetlenek leszünk benne. Addig, amíg azt a képességet megszerezzük, és egyre jobbá válunk. És ehhez türelem kell. Tehát türelem kell, hogy ezeket a változásokat meg tudja élni a szervezet. Kicsibe indítsd, olyan megfogható pontokon, és legyen inkább az elvárásod és mérésed, hogy ez a cselekvés megtörténjen, mint hogy annak, hogy mi lesz az eredménye. Mert egyből nem várhatok el egy magas minőségű reflexiót, hogy mindenki ilyen óriási revelációkat fog hozni, hogyha előtte ezt nem csináltam. És ugye az szokott a probléma lenni, hogy túl hamar feladjuk. Tehát egyszer vagy kétszer megpróbáljuk, nem hozza azt az eredményt, amit mi mondjuk elvárjuk ma magunktól és a szervezet, és azt mondjuk, akkor nem azt nézzük meg, hogy miben kéne másképp csinálnunk jobban, hanem az egészet kidobjuk.
Az egészet,
és itt kell egy nagyon erős tudatosság. És amit én el szoktam mondani ilyenkor, hogy talán az segít, hogy checklistát csinál az ember magához róla arról, hogy what can go wrong? Mi mehet rosszul egy ilyen helyzetben? Mi az, ami segíthet abban, hogy jól működjön? Legyenek olyan fogózóim, amit előre kitalálok, hogy fogom tovább lendíteni, és legyen egy checklistám arra, hogy mi az, ami rosszul mehet, és abban az esetben, hogy lépek a következő szintre. Azért kell ezt előre érdemes végig gondolni, mert mindig valami nem úgy fog alakulni, hogy elképzeltük, ahogy elterveztük.
Az
és
biztos.
Amikor stressz helyzetben vagyunk, és nyomás alatt állunk a külvilágtól, akkor nagyon sokszor beszűkül a tudatunk. Tehát nem fognak eszünkbe jutni azok a jófajta megközelítések, megoldások, ami egyébként ott van bennünk, vagy a környezetünkben, és ilyenkor segít egy cseklista, hogy erre azt tudom mondani, hogy oké, akkor megnézem, hogy ilyen esetben az lehet a válaszom a csapatnak, ne is csináljuk, mert nincs értelme, már kétszer csak eltöltöttük az időt. Jöhet egy ilyen mondás, amikor csinálunk egy reflexiót, és ne csináljuk, mert csak ahelyett, hogy fontos dolgokkal foglalkozzunk.
Próbáltuk, nem megy.
Foglalkozzunk azzal, ami éppen előttünk van. Ugye a szervezetnek mindig van egy olyan igénye, arra, hogy nagyon rövid távon csak azzal foglalkozzon, ami éppen, bocsánat, azt mondom, az óra előtt van.
Igen.
Mert addig tudja elképzelni, és amiben mozog.
Tehát ilyenkor az a könnyű.
Az a könnyű, és ismert. Tehát ugye ne felejtsük el, hogy ugye a pont a bizonytalanságból indultunk ki, ez egy reflexiós állapot, hogy ebből mi lesz a végén, az egy ismeretlen állapot, amíg nem tanuljuk meg.
Igen.
Tehát a szervezet mindig az ismert dolgok irányába, az egyén az ismert dolgok irányába megy.
Akár jó, akár rossz.
Eznek nem előjel függvénye.
Sajnos.
Mert ugye ez teljesen mindegy ettől, hanem egyszerűen ez történik, és ugye azt is felejtsük el, hogy minden szervezetben, élő szervezetben is ugye él az entrópia törvénye, ugye a káosznak a sebessége sokkal erőteljesebb és magasabb, mint a rendezettség elve. Tehát mi, amikor egy változást, egy tudatosságot, egy rendszerességet akarunk bevinni az életben, és ugye avval a paradox helyzettel állunk szemben, hogy az emberek vágyják a biztonságot, a kiszámítságot, egyik alapvető szükségletük, viszont az oda vezető rendszerességet, ami a rendszer fogja megadni a biztonságot, a kiszámíthatóságot, hogy valamit rendszeresen csináljuk, tudjuk, mit tudom én, abba tevő energiát, erőfeszítést már nem feltétlenül vágyja megtenni.
A biztonság lehet, hogy nekem más jelent a biztonság, mint neked.
Igen.
És korábban említetted a félelem vezérelt gondolkodást, és erre az elmúlt pár évben nekem ez a félelem és azzal szemben a hit, szerintem akkor hívjuk úgy, hogy hit vagy szeretet, most ezt lehet a filozófiába elvinni messzebb, és mondjuk azt, hogy a félelem és az ellenkező, hogy a hit. Az érzelmi alapú gondolkodás, döntéshozatal, illetve a tudatosság alapú döntéshozatal, és ha én az utóbbival gondolkozok, tehát racionálisan gondolkodok, és így van bennem egy biztonságkép, vagy egy cél, vagy egy terv, de a másik fél, most egy egyén, mondjuk azt, hogy a másik egyén, akivel én most egy interaktus van, ő meg félelem vezérelt. És lehet, ami tőlem jövő rációból és az én biztonságom, vagy a közös biztonságért teszek, a másikba a félelmeit igazolom újra és újra, hiszen teljesen más, hogy gondolkozunk, érzelem ráció alapon, és amit a másik megél, az egy félelemnek a növelése, ahogy te is mondtad, a nézőpontnak a beszűkülése, stressznek a növelése, egyre inkább a, nem gyerekkornak akarom mondani, az alapvetően bennünk lévő reakciók jönnek elő, a túlélés, most menekülök, küzdök, lefagyok, és a többi, és amit én megélek a rációból cselekvő, és ugye mi mindketten a legjobbat akarjuk, hiszen biztonságra törekszünk, de nem az, hogy megyünk el egymás mellett, az egy dolog lenne, távolodunk, és egy olyan gap kezd köztünk nőni, amit a másik fél pont a növekedő stressz és a félelmei miatt föl se fog, hiszen ő szűkül. És a másik oldalon állva, ezt már átéltem többször, és azért mondom ezt így ki, rettentő nehéz megállni, és bátornak maradni, és nyugodtnak maradni, és határokat húzni talán, és a másik fejével gondolkozni, és megfelelő kommunikációs eszközöket találni, hogy tud neki segíteni, hogy lejjebb nyugodjon, ez a gap, a távolság köztünk csökkenjen, hogy egyáltalán arra tudjunk akkor beszélni, hogy hopp, úgy tűnik, hogy mást értünk biztonság alatt. És ha ezt magánemberként, vagy főképp, hogyha szervezeti szinten, üzleti értelemben nézzük, vezetői szinten én még vezetőt nem hallottam, sőt, embert nem hallottam erről nagyon beszélni. Olvastam én is erről sokat, pszichológia, meg hasonló témákba, de üzleti értelemben ezeket így kimondani, én még embert nem hallottam így. Pont, mi te is mondta, hogy ez ilyen filozófikus, meg jaj, hagyjuk már, itt csak pénzt kell csinálni, miről beszélsz, és a többi. És hogy látott te ezt a kérdést, hogy mit lehet tenni, amikor más a biztonságérzet, és mi azt hiszik, hogy ugyanarról beszélünk, de az értelmezésünk teljesen más, a gondolkozásunk teljesen más. Hogy lehet ezt a negatív energiát átfordítani?
Nem könnyű a kérdés, amit felfeszegetsz, de nagyon fontos. Tehát én egyébként hiszek abban, hogy a dolgokat vezetői szinten is, szervezeti szinten is holisztikus látásmóddal lehet megoldani, és vállalom is, hogy a holisztikus dolog az nem egy elvetemült dolog, már holisztikus azt jelenti, hogy a dolgokat összességében nézem, és felismerem azt, hogy egy bizonyos helyzetnek a kezelésére különböző eszközökkel és megközelítésekkel kell fordulnom. És ha lefordítom azt, hogy az érzelem félelem alapú, tehát ugye a racionális embernek is vannak érzései, tehát mindenkinek vannak érzései, és azt is tudni kell, hogy alapvetően érzései mindenkinek vannak, és egyébként a döntéseinket 100%-ba érzelem alapon hozzuk. Tehát sok esetben racionalizálunk, és megmondjuk, hogy mondjuk éppen azért is validáljuk a döntéseinket, de azok az azzal kapcsolatos érzéseink váltják ki, hogy milyen irányba fogunk mozdulni. Csak az a kérdés, hogy az érzelemből át tudunk-e menni mondjuk egy strukturált gondolkodásmódra, felismerve az érzéseinket, a szükségleteinket, és utána azt át tudjuk-e fordítani valamilyen cselekvésre. Uh-huh. Vagy pedig megmaradunk az érzéseink szintjén. Tehát én azt gondolom, hogy talán a tudatosság az azt jelenti, de nem vagyok szakértője a tudatosságnak, inkább a tapasztalásaimat mondanám ezzel kapcsolatosan. Számomra azt jelenti a tudatosság, és akkor vissza is térnék, hogy lehet kezelni a félelmet, legalábbis az én tapasztalataim alapján. A tudatosság azt jelenti, hogy az érzéseimet elfogadom, hogy azok léteznek, és vannak, és azok uh-huh. egy jelzésértékkel az éberségemet segítik. Mert azok a mi világban, ami történik velem, az érzéseim azok egyfajta receptorok arra vonatkozóan, hogy ez jó, dolgom van vele, vagy valaminek mit vált ki belőlem. És ezeket nem elnyomni kell, hanem elfogadni kell, és elemezni kell. És itt jön már a következő szint, hogy azt utána át tudom fordítani, hogy meg tudom nézni, hogy azok az érzések, ami történnek, az milyen jellegű szükségleteimnek a támogatását mutatja, mert hogyha egy eufória jó érzésben vagyunk, akkor azt jelenti, hogy igen, az a szükségletem érvényesül, és kapok rá, hogy tanulni, vágyni vagyok, és hasonló emberekkel vagyok körülvéve, aki ezt ugyanúgy fontosnak tartja, hát ez meg egy megerősítés bennem, vagy pedig egy olyan szükségletem veszik el, vagy pedig hiányzik, ami mondjuk arról szól, hogy a biztonságom nincs meg, és félelemben vagyok, már nem kaptam erre információt, már úgy érzem, hogy nekem nincs helyem ebben a helyzetben, bizonytalan vagyok, alkalmatlannak érzem magam, bármi más itt ebben az egész történetben. Utána az a kérdés, hogy ezzel mit kezdek? Megmaradok csak az érzéseimnek a inkubálásába, vagy át tudom fordítani abba, hogy felismerve a szükségleteimet valami cselekvés irányába elmegyek, hogy oké, na, de ezzel azt kezdem, hogy közelebb megyek, elemzem a dolgot, megcsinálok dolgokat. És ugye ezt is látni kell, hogy itt az emberek egy része megmarad csak az érzéseinek a megélésében, és nem vált ki egy tudatos cselekvést, aztnak a felismerését, hogy van választásom. Választhatok abban, hogy ebben az érzésben benne maradok, és akkor nyalogatom a sebeimet. Ez is egy választás, és mindig választunk. Nincs olyan, hogy nem választunk, akkor is választunk. Is választunk. Vagy pedig elindulok abban, hogy kijövök ebből a helyzetből, és segítséget kérek, támogatást, vagy egyáltalán megfogalmazom, hogy miért probléma ez nekem, és kiteszem az aggodalmaimat. Az is egy cselekvés. És talán abban tud egy vezető, egy szervezet segítséget adni, hogy a túlracionalizált esetleg már nagyon cselekvés központú KPI vezérelt mellett. Arra is teret ad, amikor azt mondja az embereinek, és ugye én ezt a hármas szoktam használni, hogy aggodalom, kérdés, cselekvés, hogy olyan környezetet teremtek, és beszélgetek az emberekkel, ahol az emberek elmerik mondani az aggodalmaikat, a félelmeiket, mert azok vannak. Minél nagyobb a bizonytalanság, annál több aggodalom és félelem van bennünk. És ugye, ha ebben egyedül vagyunk, akkor ez csak belülről mar is dolgozik. Ha ezt ki tudjuk tenni, az aggodalmakat, már az önmagában az egy nagyon jó dolog, mert akkor már nem annyira ánytalan. Van már formája, már nagyon sokszor az aggodalommal a film azért a rossz, hogy ez egy ilyen valami massza, amit igazából nehezen tud a másik fél is megfogni.
Az aggodalom.
Az aggodalom. És hogyha az aggodalom félelem, most már hogy hívhatjuk, igen. Minél több kérdést tudunk utána hozzátenni, amikor azt mondja, hogy én azért aggódom, már nem látom a saját szerepemet a szervezetben. Nem látom, hogy nekem lesz-e munkám az elkövetkező időszakban. Vagy azért aggódom, mert engem nem vesznek komolyan, és nagyon sokszor rengeteg negatív visszajelzést kapok arra, hogy mit tudom, hogy kommunikálok. Bármi lehet az aggodalom. Mm-hmm. Nagyon sokfajta szintű mm-hmm. lehet az aggodalom. Akkor ilyenkor azt lehet segíteni, hogy átmegyünk egy picit elemző üzemmódba, ugye erre mondtam az ébenség tisztánlátás, mikor azt mondjuk a szervezetben, hogy oké, mi ennek a valószínűsége, hogy bekövetkezik? Milyen képességekkel rendelkezel te ahhoz, hogy azt érezd, hogy számodra van hely az elkövetkező időszakban. Mi volt a múltban, ami mondjuk segített téged, hogy ilyen nehéz helyzetekben tovább lépjél és meg tud őrizni a pozíciódat? Most mondok valamit, nem biztos a legjobb kérdéseket. A lényeg az, hogy egy adott aggodalommal kapcsolatosan, vagy félelemmel minél több kérdést teszünk fel, annál jobban be tudjuk azonosítani, hogy mi annak az aggodalomnak a valódi forrása, uh-huh. mi a valószínűsége, hogy azzal tényleg foglalkozni kell, mi az ereje, a hatása, és ebből szépen kiválik majd az, hogy mik az igazi témák, amivel foglalkozni kell, mert mindig van, és mik azok, amik mondjanak ilyen csak üres félelmek, aminek nincs valódi alapja. És ugye,
csak egy tanult félelem, vagy csak a múltból indulunk. Ez most úgy néz ki, mint 5 éve, amikor pedig azt, és azt nem akarom, hogy történjen, és már zárok is le, és már csak
így van.
Megyek, vagy ülök föl erre a vonatra, és
pontosan.
Hagyom, hogy vigyem.
És utána ezeket ugye, utána szét lehet szedni, azt mondani, de mi történt 5 évvel ezelőtt? Hát az történt, hogy most ahhoz képest mivel van több lehetőséged? Milyen olyan tudás képességet szereztél meg ahhoz az elmúlt 5 évhez képest, amit most biztosíthatja számodra az, hogy már nem ugyanott tartasz. Tehát olyan kérdésekkel lehet dolgozni ebben a helyzetben, amitől a másik fél már különbséget tud tenni, hogy az 5 évhez képest, állapothoz képest miben más, miben több, és milyen erőforrásai vannak, amire tud építeni. És el tudjuk indítani cselekvés irányában.
Amiket most mondtál, az aggodalom, kérdés, cselekvés, ezeket az aggodalomokkal összefügg, vagy azokat megmagyarázni segítő kérdések, ezeket magunknak kéne föltenni. A legjobb az, hogyha valaki magának ezt képes lenne föltenni, saját magának ezt a gondolkodásmód, mert szerintem ez erre a legjobb szó ez, ha erre valaki képes ezt elsajátítani, de ahogy beszélt, azon gondolkoztam, hogy az emberek ezért járnak coachhoz, pszichológushoz, tanácsadóhoz.
Tehát többek között ilyenekbe tudunk segíteni, pont ezekbe tudjuk segíteni, hogy ezek a felismerések megszülessenek, ilyen típusú kérdéseket megtanítunk akár számukra, hogy legyen egy eszköztára. Tehát ugye nagyon sokszor ugye mi eszköztárat adunk, választási lehetőségeket adunk ki, abba tudunk segíteni egy szervezetnek, hogy akár menedzsment szinten, szervezeti szinten, emberi, egyéni szinten, de azt mondja, hogy úristen, nem tudom, mit csináljak is, benne ragadok ebben a kvázi félelem, aggodalom, tehetetlenség állapotában, hanem különböző eszköztárokat adunk különböző helyzetekre, amivel ugye el tud indulni, ki tud mozdulni abból az állapotából, amin van. És ez már egy óriási nagy dolog, mert akkor már nem érzelmileg, energetikailag nem abban az állapotában van, azt érzi, hogy igen, már elindultam. Lehet, hogy még nem tartott, de elindultam. És utána még hozzá tudjuk tenni azt is, na és hogyan tudj lépésről lépésre, hogyan megyél tovább. Tehát arra tanítjuk meg, hogy az a tanítás nem is tudom, jó szó-e, de azokat a tapasztalásokat, tudásmorzsákat adjuk át nekük, és aktiváljuk, segítjük őt konkrét példákon keresztül aktiválni, de ezt le tudja fordítani. Tehát konkrétan végigveszünk aggodalom listát, hogyha erről van szó, végigmegyünk kérdéslistákon, hogy, és átvisszük oda, hogy milyen cselekvései vannak, és utána már azt érzi, hogy igen, I'm in control. Tehát azt az érzést kell visszaadni egy félelem bizonytalanság esetében, hogy van kontrollérzetem, tudok tenni magamért, vagy a csapatomért, tehát el tudok indulni valamilyen ennyire kicsi cselekvés irányába, de elmozdulok, és onnantól megteremted a stabilabb biztonságérzetnek a csiráit. Mert nem attól lesz egy ember, egy szervezet nagyon magabiztos, hogy úgy érzi, hogy úristen, mindent tudok, hanem azt az érzése megvan, és az a tudása eszköztára, hogy vannak erőforrásaim, vannak kompetenciáim, és van választásom, és van cselekvési mozgásterem.
Az egyéneknek, és akkor ezáltal a szervezetnek is.
Igen. Tehát az egyéni szinten is meg kell tudni teremteni. Az is igaz, hogy nem minden egyén tud ezzel élni. Ezt is látni kell, hogy egy szervezetben, ugye pont ezt a növekedési gondolkodás módot megteremteni, amiről indultunk, hogy lásd, ugye ez az éberség, tisztánlátás, nyitottság, beletett kritikus gondolkodás, bátorság arra, hogy elmerjen indulni, kipróbálni cselekvéseket. Ugye egyén szinten kezdődik, és ott tudjuk elindítani, ezért dolgozunk sokszor vezetőkkel, mert a vezetők hatással vannak másokra, be tudják építeni a mindennapi operációs működésbe akár ezeknek a jófajta gondolatiságát, cselekvéseit, szokásait, de azt is el kell fogadni, hogy egy egész szervezet, tehát oda elvinni, hogy ide eljusson, nem mindenkinek sikerül. Tehát vannak emberek, akik sajnos ugye annyira ragaszkodnak a saját félelmeikhez, életükhez, eddigi tapasztalásaikhoz, pontosan, és itt jön a felelősségvállalás kérdése, hogy itt ez is egy döntés az életünkben. Ragaszkodunk-e ahhoz, amit a múltból hoztunk magunkhoz, milyen mértékben, és itt jön a nyitottság kérdése, vagy választjuk azt, hogy adunk esélyt magunknak, új dolgoknak a megtapasztalására. És az új dolog az lehet az, hogy egyszerűen bizonyos félelemben elfogadom azt, hogy az aggodalom kérdés cselekvése legalább 3-szor dolgozok. És megnézem, hogy mit hoz számomra. Vagy pedig azt mondom, hogy
ó, hát én már mindent próbáltam, én nem hiszek ezekben a dolgokban. Az is egy választás, amikor azt mondom, hogy akkor én túlzottan ragaszkodok a saját gondolatiságomhoz, és ott megmaradok. Akkor ez a szervezetben ez van ilyen, és lesz ilyen.
Igen, mert
nem lehet mindenkit átvinni egy ilyen úton. Ahhoz igen, neki akarnia kell.
Ez egy picit egy olyan, mintha az embernek újra föl kéne magát találnia. Vagy ha meg kéne állni, hogy ilyen voltam eddig, beismerni, hogy lehet ez nekem nem a legjobb mód, vagy én, és változni szeretnék. És hívni valahogy az, hogy mivé szeretnék válni, és ezt a transformációt bejelenteni magamnak, vagy most az újjászületés szó jut eszembe, ahogy hallgattalak, és reflektáltam erre saját magamba, és gondolkoztam, és próbáltam empatizálni magammal is, meg másokkal is, akik most ezt hallgatják, és csak elgondolkoznak ezen. Itt amúgy mi rettentő egyszerűnek hangzó dolgokról beszélünk, csak változtass meg, hogy hogyan gondolkozol. Tök egyszerű, de ezek rettentő, több kilós, tonnás dolgok, hogy egy embernek, aki 20, 30, 40, 50, 60, akár még több év alatt egyféle gondolkozásban volt benne, és pont amit a legelején mondta, hogy a magyar társadalomra jellemző, ez a zártabb, félelem alapú, pesszimistább, hagyjuk is minek, csináljuk úgy, hogy eddig már, ha úgy, hogy működött, hogy hagyjuk is, úgyis majd kívülről majd elnyomnak minket, úgyse az lesz, amit mi szeretnénk, és a többi. Ezt belátni, hogy ilyenek vagyunk, ez egy ego kérdésből, és hát ezt valakinek rettentő nehéz belátni, hogy ja, hogy amúgy én elrontom idézőjelbe az életemet. Tehát ezek rettentő nagy rá döbbenések, és ha lennék kíváncsi, hogy mikor vezetőkkel, nem is de amikor egyénekkel dolgozol, leginkább vezetők, ezt már mondtad, hogy látod ez a rádöbbenés, amit én most újjászületésnek hívtam erre, ezt ők is így élik meg, vagy nem? És milyen reakciókat tapasztalsz, amikor erre valakinek a figyelmét fölhívod? Akkor inkább így kérdezem.
Amit megtanultam, hogy alapvetően kell egy kis emberismeret, ez az első pont a dologhoz. Meg egy nagyon figyelem a másik felére. Tehát, hogy azt megérteni, hogy ő hol tart, és neki mik a fontos elakadásai vagy a szempontjai, és ő mennyire reziliens és mennyire törékeny. Tehát ezek nagyon fontos. Tehát egy csomó olyan szempont van, amit igenkor figyelembe kell venni. Mert ha valaki alapvetően van benne erő, van benne bátorság, azzal egész másképp tudsz kommunikálni, és másképp tudod őt segíteni az útján. Ha valaki nagyon törékeny, és még önmagában bizonytalan, és nincs tiszta én képe. Uh-huh. Ugye az én kép az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mennyire tiszta az én képünk. Ezért mondom, hogy egy vezetőnek ugye ez a tisztánlátása önmagával kapcsolatosan a szervezettel, ez egy elképesztően fontos dolog, és akkor lehet könnyedén segíteni. Én azt is láttam, hogy minél kisebb a tisztánlátás, onnál kevésbé kell a valós nagy drámai dolgokról és változásokról beszélni. Én ott biztos nem beszélnék olyanról, hogy újjászületés, mert az megijedt tőle. Tehát ez egy akkora nagy váltás az ő életében, én inkább azt mondanám, hogy a fokozatos, apró, finom változások irányába mozdítanám el őt. Ami majdnem, hogy észrevétlen, de mégis megtörténik. Most hadd mondjak egy példát. Erre volt egyik cégnél, ahol pontosan arról volt szó, hogy így kellett volna a csapatot előre vinni, és hát kiderült, hogy így pont az ego helyett a szervezeti önismeretet jobban lehetett volna is kellene is fejleszteni, meg az, hogy szembenézzünk a valósággal, és meghozzuk azt a döntést, amire szükség van, és nem csak úgy csinálunk, mint És akkor mondta, hogy jó pillanatban, hát itt az önismeretről kéne beszélni, teljes kiadás volt, hogy önismeretről szó se lehet róla. Megbeszéltem a vezetővel, hogy jól van, akkor csinálunk egy programot, de ki sem ejtjük a szájunkon az, hogy önismeret.
De arról fog szólni.
Okay. És nem azért, mert be akarom csapni a csapatot, hanem egyszerűen azért, mert még annyira messze áll tőle gondolkodásmódban ez a dolog.
Ki se lehet mondani,
és csak tehát mindent is, tehát ez a teljes tagadás állapotában van, hanem szépen lassan rá kell vezetni az embereket. Nem kell mindent a nevén nevezni. Attól még azt csináljuk, amire szükség van. Tehát, hogy ez is egy fontos tudás, mert ha nagyon drasztikus változásokat akarunk elérni az embereknél, és úristen, akkor neked most újra kell születned, vagy tehát egy teljes szervezeti transformációt kell csinálnod, mint vezető réteg az egész szervezetbe, ettől mindenki megijed, mert ez azt jelenteni, hogy egyrészt fejre fog állni a világom, képes leszek-e rá, el sem tudom képzelni, úristen, akkor csomó mindent azt is kidobunk, amit eddig jól csináltuk. Tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy olyan nincs, hogy elszúrta az ember az életét, tehát hozott bizonyos döntéseket az életében. Képességei, tudása, lehetőségei alapján. Itt arra mindig építeni kell, amit a múltból hoz. Tehát az, hogy most kidobjuk az egészet, és teljesen behelyettesítünk olyan összetevőket egy emberbe, ami teljesen úgy, az úgyse fog működni. Tehát csak a múltból tud egy fokozatos átalakulást kialakítani magából, és azt segíteni, és egy szervezet is ezt tudja meglépni. Tehát az, hogy most egyik napra a másikra 180 fokos fordulatban egy teljesen új megfajta működést, az nem fog fenntartható lenni, mert ugye onnan indultunk ki, hogy ahhoz, hogy egy szervezet dinamikus legyen, egy vezetői csapat dinamikusan, jövőt állóan tudjon működni, először a stabilitást meg kell teremteni. A stabilitásnak az alapja, hogy amit a múltból hozok, erőforrásaim, tudásaim, képességeim, azokat felismerem, azokra tudom, hogy mi az, amit tovább tudok vinni, azokat a szokásaimat tovább örökítem, amik előre visznek, és emellé építek be új kompetenciákat, és emellé építek be új szokásokat. De nem azt jelenti, hogy teljesen lecserélek mindent. Tehát a stabilitás az az alapja a dinamizmusnak.
Stabilitást most azon gondolkozok, hogyha veszünk egy nagy céget, egy rettentő sok pénzzel, nagyon híres brendet, tehát a kemény értelemben stabil, akihez akarnak menni az emberek dolgozni, mert csak a név
jó, a
miatt.
Márka értéke,
a márka érték, meg tudom, hogy ez a cég 30 év múlva is valószínűleg itt lesz, mert már itt van másik 30 év, vagy 80, vagy 100, vagy bármi. De amit most kivettem a szavaiból, hogy te nem erről a stabilitásról beszélsz.
Nem, tehát a márka érték az egy gazdasági stabilitás, és egy fenntartható működés, ami azért lássuk be, hogy azért mostanában az is változik.
Számít, meg nem is annyira garantált.
Számít, viszont ugye hihetik. Azzal kezdtem, hogy gazdasági ciklus, válságok ciklus ideje csökken, sajnos ez egy szervezetnek az életciklusa is csökken. Hogyha igen. Megnézzük magasabb szinten meg az, hogy hol van a top listákban,
a
nagyon
így
van,
pontosan.
Ott is, igen, tehát ott is egy dinamikusabb változás van korábbiakhoz képest, a csúcstartók hosszabb ideig tudták mondjuk a ranglistán megőrizni a dolgainkat. Tehát mondjuk azt, hogy ebben is van változás, tehát ez sem feltétlen garancia. Tehát én azt gondolom, hogy a stabilitásról arról beszélek, hogy milyen érzelmi stabilitást tud biztosítani például egy szervezet. Tehát abba, hogy
a dolgozóira,
a szervezetre, tehát hogy mennyire érzem magam ott biztonságban. A magbiztonság az, hogy látom, hogy elég jó vagyok, tudok kapcsolódni a célokhoz. Ugye ez a másik egyébként, amivel most gyakrabban keresnek minket, hogy lehet ezt a fajta biztonságot megtartani egy szervezetben az
ez
emberi oldalról. Pszichés biztonság. Hogy ahol el lehet mondani a véleményemet, lehet hibázni, és főként lehet tanulni. És hogy ezek nagyon fontos ismérvei egy szervezetnek, amitől biztonságba érzik magukat a dolgozók. Amellett, hogy persze legyen fizetésem és minden, de ezek alapvető szintű dolgok, aminek meg kell lennie.
A Maslow-piram is
így van.
Második, harmadik fokáról.
Igen, tehát hogy ez az elfogadottság, tehát meg az, hogy elfogadott vagyok, és abban a környezetben tudok, az én contributionom, hozzájárulásom, az meg tud lenni, és főként a fiatalabb generációnak ez egyre fontosabb.
Abszolút.
Tehát, hogy azt érezze, hogy ő hozzáad, hozzá tud járulni, és az ő értéke és a cég értéke valamilyen szinten ebben tud találkozni. És erre azért megint nem vagyunk annyira nagyon-nagyon jól még felkészültek, azt gondolom, mert hogy akkor tudok biztonságot megteremteni, mint vezető, ha én magam is
biztos vagyok magamban, és ismerem magamat.
Szóval egyensúlyban vagyok önmagammal, hát és igen. Tudok reziliensen kapcsolódni, és meg tudom teremteni ezeket a dolgokat. Tehát ugye ezért mondtuk, hogy mindig valapicit onnan belülről indul ez a dolog. Tehát azt tudom képviselni a világ felé, amit én magamban már inkubáltam, átdolgoztam magamban, megéltem ennek a upside down-ját, a különböző oldalát, mert akkor ezt hitelesen tudom képviselni a csapaton fele is. És utána ők már ezt tudnak jobban kapcsolódni.
Hány ilyen vezetővel találkozol? Lehet, hogy ez most pimasz kérdés, akkor egy arányszám, hogy akikkel találkozol vezetők arányaiban mennyi, akibe, amikor leülsz fele, ezt már föl tudod mérni, hogy ma úgy tűnik, hogy egy ilyen magával képbe lévő úri hölgy vagy úri ember itt velem szemben.
Hát az a helyzet, hogy számot nem szeretnék mondani, és az a szerencsés helyzetben vagyok, hogy így azért az elmúlt pár évben azért több mint 200 szervezettel dolgoztam együtt, és remélem, hogy még többen fogok, tehát ez a célom, mert engem ez a világ meg a tanulás, nagyon sokat tudok tanulni én magam is ebből a sokfajta szervezeti diverzitásból és működésből. Talán azt mondanám, hogy a Pareto elvitt is igaz, mint hogy
80-20.
Ha 80-20-as, és azt kell mondanom, hogy 20%-a a vezetőknek az, aki már van egy olyan érettségi szinten, amikor már úgy kapcsolódik magához és képvisel, és aktívan dolgozik magán és tesz, és ezen az úton jár, és ezért fel is ismeri ennek a fontosságát, szükségességét, és azokat a kompetenciákat, amiről beszéltünk, azt dolgozza át magán, és ebben ő is egyre jobbá válik. Egyikünk sem tartott, én sem, tehát én is egy úton járok. És ott megérkezni nem is tudok, mert az azt jelenti, hogy véget ért a karrierem, véget ért a feladatom, és az nem ér véget.
Nincs tovább.
Ugye inkább, hogy milyen szintre lép az ember, a tudatosságának a következő szintjére lép. 80%-ában azt mondanám, hogy ugye alapvetően itt is igaz, mind a változás elfogadásában, hogy az emberek ilyen Hát durván 70% az követő magatartású. És ez a vezetőkre is igaz. Ő az a trend mögé fog beállni, ami erősebb. És azt fogja képviselni, ahonnan a legtöbb impulzus érkezik. Attól függetlenül, hogy az impulzus az jó vagy rossz. Tehát itt előjel nélkül kell tekintenünk a dolgokra. Az emberek nem azt követik, ami jó, hanem azt követik, ami alapvetően elég határozott irányt mutat. És úgy érzik, hogy nem szeretnének kimaradni belőle.
Főképp, hogyha a félelmeket behozzuk, hogy
a vezetői szinten, aki már akkor
elért
megint,
egy szintet,
abszolút,
és fél, hogy mi van, ha, tehát, hogy nekem ez van, 10-20 éve dolgoztam, hogy az legyen a névjegykártyámon, hogy, és
igen, akkor
az a céges autóm
biztos,
legyen.
Igen, ott nem, nem akar lemaradni és kimaradni ebből. Tehát az embernek az egyik legnagyobb szorongása az izoláció is, a kimaradás. Tehát ebből ez igaz egy trendre, igaz egy irányra, stb. Tehát ez már nagyon régen belénk lett kódolva ez a fajta izolációtól való félelem, és nagyon nagy, mondjuk az, hogy tudatosság és bátorság kell, hogy ettől el tudjak szakadni. Tehát, hogy felismerjem, hogy lehet ez másképp is. Na, és hát itt éppen ezért a vezetőknél is igaz ez, hogy van egy réteg, aki már ezen egyre jobban is ebben az irányban megy, és én azt látom, hogy az elmúlt időszakban talán pont azért, mert válsághelyzetben sokkal jobban felgyorsulnak ezek a fejlődési folyamatok, mert egyszerűen kikényszeríti az élet belőlünk a tanulást, a fejlődést, és aki erre nyitott, az nagyobb sebességgel tanul és fejlődik. Ilyen szempontból én abszolút optimista vagyok. Uh-huh. Tehát egy válság olyan szempontból nehéz, mert rengeteg struktúrát széttör, de hogy tekintünk rá, hogy ebből új dolgok születhetnek, és születnek, és felgyorsulhat egy fejlődés, akkor ez ugyanakkor ez egy lehetőség is. Mert ha nem lennének sajnos a válságok, az emberiség bizonyos szempontból
beragadna.
És ezt tudom, hogy nem szimpatikus, amit mondok mindig, mert hogy ugyanakkor ennek mindig van egy csomó áldozata egy ilyen helyzetnek. Sajnos, ez nem jó, de elkerülhetetlen. Az élet, a fejlődés az elkerülhet részre, hogy valamilyen szinten, hogy tovább tudjunk, ugye akár a természetben, hogy tovább tudjon egy
az evolúció.
Hát igen, meg hogy akár csak egy pillangót megnézem, azért a héját ő is eldobja, tehát előtte a kiskóba átalakult. Tehát ennek van egy evolúciós kérdése, amit tudunk jól és lehetőleg jobban ennek a lehetőségét is megtalálni, nem csak a nehézségét is. Ugye ez is egy választás, és a növekedési gondolkodásmóddal kezdtem, és ezt ide visszautalnék, hogy választhatjuk úgy, hogy ami történik velünk, annak nem csak mindig a nehézségét és a problémáját látjuk. Attól az még van. Attól az még nehéz, attól még benne van az életünkben, de választhatjuk a lehetőséget is, hogy én ebből a helyzetből mit tanulhatok, hogyan fejlődhetek, hogy tudok jobbá válni, hogy tudok haladni, hiszen ez is egy választás. És ugye vezetőknél, szervezeteknél, embereknél is ezt a választást mindannyiunknak a rendelkezésre áll, a más nem, hogy ezt megtegyük. És ez kicsibe, tehát nem kell mindig ilyen nagy dolgokba gondolkodni, sokszor az emberek azért nem indulnak el és nem csinálnak dolgokat, azt hiszik, hogy valami nagy dolgot kell csinálni, de az is egy választás, ha csak egyéni szinten nézem, hogy reggel mosolyogva egyet mosolygok a tükörbe. És ahelyett, hogy azt mondanám, hogy úristen, már megint milyen nehéz napom van, és ma milyen nehéz lesz nekem, és ezt súlykolom magamba, és a dráma érzést erősítem, választhatom azt, hogy azt mondom, hogy süt a nap, én ma azzal kezdem a napot, hogy három szembejövővel rá fogok mosolyogni. Ehhez nem kell sem pénz, sem túl sok minden. És persze cinikusan lehet mondani, hogy ettől még nem változik meg a világ, ez igaz, de megváltozok én magam. És megváltozomhatom aznak a három embernek a pillanatát, az a három másodperc alatt. Vagy én sose felejtem el, hogy volt olyan szituációm, ami talán életem egyik jó meghatározó pillanata, hogy azért igenis az kis dolgok is nagy mértékben számítanak, lehet, hogy annak az egy embernek. Hogy nem is olyan rég volt egy olyan, hogy pont a parkolóban voltam, raktam be a cuccaimat, vásároltam valamit, oda jött hozzám egy hajléktalan úr, és kérte, hogy odaadom-e a 100 forintos dolgot, és mondtam, hogy persze, és megkérdezte, hogy segíthet-e berakni a cuccaimat a kocsiba. Megmondom őszintén, az első reakcióm az volt, hogy úristen,
mit akar?
A bizalom és a bizonytalanság, a félelem ott viaskodott bennem, és azt mondta magamnak, hogy adok egy esélyt végül is, mi történhet. Legrosszabb esetben elviszi az egyik zacskómat, és akkor most ez lesz a következménye. De ha nem adok hitet egy embernek, aki az utca szélén van, akkor hogyan beszélek a bizalomról magam is?
Igen.
És ahogy kezdett becsomagolni, elkezdtem mesélni az az életét, és mondott egy-két dolgot, én meg hát nem tudom megtagadni magamat, én mindig fejlesztő vagyok az életem minden körülmények között. Már ez az életem, ez a hivatásom. És elkezdtem egy-két kérdéssel, meg témával segíteni neki. 15 percet beszélgettünk a parkolóba, és utána az úr azt mondta, hogy nagyon köszöni, mert az, hogy én hittem benne, és esélyt adtam, és adtam neki három dolgot, mert neki most ebben a pillanatban erre volt neki a legnagyobb szüksége, és holnaptól be fog jelentkezni a munkaerőközpontban, és elindul egy úton is. Én mai napig ezt a borzongást érzem. Tehát, hogy nekem 15 perc volt az életemből. Neki hiszem, lehet, és remélem, hogy lehet, életet. Hogy elindult, és kapott egyfajta szikrát. Nem biztos, hogy az egész életét tudta megváltoztatni. De ne értékeljük alá. Az első lépést kell megtenni. És hogyha mindannyian egy-egy első lépésbe tudunk segíteni egy másik embernek, vezetőként, és elindulunk abba a jófajta irányba, akkor nem is tudjuk felmérni, hogy milyen jó dolgokat tudját csinálni.
Ez megint az, hogy ez annyira egyszerűnek tűnik, hogy ez egy
és ezek, ezért mondom, hogy ezek egyszerű tűnik, dolgok, tehát amit... nem kell túlbonyolítani ezeket a dolgokat, csak meg kell tenni. És 15 perc az ember életéből, 3 mosoly, 3 perc alatt, nem hiszem, hogy nem áll rendelkezésünkre.
Én csak erre mindig azt a példát hozom fel magamba, hogy mikor valaki megkezdő, hogy vagy. És akitől megkezdik, akkor mondd el őszintén. Ez a rutin, tök jó, minden oké. És te, de nem is, oké. Hanem akár az ember őszintén, ezt akkor föl kell mérni, mennyi időnk van, így hol van, vagyunk, pontosan. Ki az, aki megkérdezi, pontosan. Milyen viszonyban vagy. De nyilván szerintem 10 hogy vagy kérdésre, 3-4-re minimum lehet úgy válaszolni, hogy picit összemondani, hogy ma annyira nem jól. Ennyi. És ezzel nem a másikat akarom manipulálni, vagy meg, csak saját magamnak adok egy lehetőséget, hogy őszinte vagyok, és a másiknak, hogy megkezdő, ó, mi a baj? Tudok segíteni, vagy hogy akarsz beszélni róla? És lehet, hogy 2 percben elmondom, vagy 1 perc, vagy ahogy elgondolkozok rajta, hát tudom, igazából annyira nincs is nagy baj, majd elmúlik. És magamat meggyőztem, hogy annyira nem is vagyok rosszul, vagy elmondom, és a másiknak megint lehetőséget adok rá, hogy lehet neki van tapasztalat, a tanácsa, bármi, vagy csak azt mondja, hogy ez amúgy nem is hangzik olyan vészesen, vagy ez elég keményen hangzik, figyú, ha még akarsz beszélni, akkor ebéd, munka után, stb. Vagy van egy ismerős, ami pont ezen ment át, lehet, hogy pont tudunk beszélgetni, vagy tudtok beszélni, és ez megint arra út, amit mondtál, hogy a lehetőséget válasszuk, hogy mindig van lehetőség, és mindig van választás, hogy egy picit emberibbek legyünk, és nekem ez is erre a növekedési gondolkozás módra utal vissza, hogy reflexből azt tenném, hogy, de el tudok gondolkozni azon, hogy miért ne csinálj most máshogy, amit te is mondtál, 15 perc az életedből, másiknak meg azt a lökést adta meg, amire lehet, hogy évek óta várt, és még ki is mondta neked, hogy akkor holnap tesz azért, hogy javuljon a helyzete.
Igen. És ezt ugye azt kérdezted, hogy amikor elmondtam, hogy egy vezetőnek vagy, hogy tud ilyen komplex dolgokat is ekkora változásokat elérni. Nem egyből egy Taj Mahalt kell felépíteni, hanem
azt közösen építjük,
az közösen elvileg. Hanem minden nap, ha úgy kelek fel, és úgy megyek el a nap végén, hogy tettem valamit, választottam egy jó lehetőséget arra, hogy nyitottan, növekedési gondolkodással, reflektíven a tudatosság irányába vittem el magamat és a csapatomat, és lehet, hogy ez egy apró cselekvés, csak egy kérdés, akkor egyszer csak egyre magasabb szintre fogok jutni. Nem kell előre túl gondolni, hogy úristen, ez mennyire nehéz. Mert ez a másik probléma, hogy úristen, már belekezdünk gondolni, hogy ez annyira komplex, és akkor úristen, még ezt is. A drámázást felejtsük el. Tehát a drámázás nem segít. Tehát minél objektívebbek vagyunk ebben, és tárgyilagosak, és abban azt mondani, hogy igen, most ezen a héten csak annyira van időm és energiám, hogy naponta 1 percet töltök ezzel a kérdéssel. Jövő héten már egy kicsit lazább lesz, akkor megduplázom az időt, és 2 percet fogok vele foglalkozni.
És ennyi.
Kedvés, és nem kell, az első pár lépésedet tervezd meg, és indulj el ezen az úton, és csináld, és utána lesz, aki hozzád fog kapcsolódni, mert neki tetszeni fog. Őket, ezeket a hívőket, hogy így mondjam, őket, most a hívőket ne vallási értelemben értve, hanem azok a believer,
tehát
aki igen, az, aki tud azonosulni egy ilyenfajta gondolattal, ő melléd fog csatlakozni.
Ez így van amúgy, ezt én is tapasztaltam.
És akkor, ha már elég, akkor nem vagy egyedül, már tudjátok egymást az energiákba támogatni, akkor is, amikor picit neked nehezebb, nagyobb az ellenállás a csapat részéről, meg minden is. Ide ilyenkor meg én a magam részéről azt szoktam csinálni, amikor azt érzem, hogy nagy ellenállásban, nagy ellenszélbe megyek, mert mit tudom én, mert van ilyen ebben a dolgokban. Én ilyenkor mindig befele fordulok, és elkezdek magamban gondolkodni és reflektálni, hogy egyrészt megvizsgálom, hogy amit csinálok, azt milyen céllal és milyen motivációval csinálom, hogy tiszta a motivációm. Mennyire az én egómról szól, és mennyire arról szól, hogy tényleg hiszem továbbra is az, hogy ez a helyes. Én ezt rendszeresen revidálom magamba, pontosan azért, mert elképzelhető, hogy nem veszem észre, hogy letértem a helyes útról. Mert túl sok az impulzus. Az első dolog, hogy ezt magamba rendbe rakom. És akkor azt tudom mondani, hogy továbbra is helyes a motivációm, és hiszek abban, hogy ez az helyes út, akkor ebben megerősödöm.
A reflexió, az önreflexió.
Így van. Ugye? A második az, hogy megfelelően csinálom-e a dolgokat. Az első az, hogy megfelelő dolgot csinálok-e, és utána, hogy megfelelően csinálom-e. Na, ott már több beavatkozás szokott szükséges lenni.
Az aggodalom, kérdés, cselekvés.
Így van, és nem biztos, hogy megfelelően kommunikálom a dolgokat, vagy úgy csinálom, ahogy magamtól is elvárnám, ott meg már kell azok az igazítások, hogy mit hadd tartok meg, mit változtatok. És ezt elég gyakran csinálod, akkor ez gyorsul ez a folyamat. Minél hamarabb rájössz arra, hogy mivel kell foglalkozni, mi az, amit nem. És van, amit azt mondom magamra, hogy tudom, hogy nem úgy csinálom, hogy kellene, de most nincs energiám ezzel fókuszálni, ezt később fogom elővenni. De addig haladok tovább.
Igen, ez egy ilyen mentális edzés végül is, hogyha most a fizikai edzést nézzük, vagy azt nézzük, hogy sport valami, ami gyakorlatias, amit könnyű bemutatni a videón, ami látszik kívülről most, akkor mondjuk így. Mindenki megvan, hogy persze, hát ez idővel föl kell épülni, edzek, gyakorlok, és ezt beépítem abba, hogy a napi rutinom, hiszen van egy célom, hogy te is mondtad a beszélés elején, maratont akarok futni, akkor hát arra azért föl kell készülni, azon, hogy föl kell lefutom, vagy ha lehet, lefutod egyszer, de nem éri meg kockáztatni, de ezek a mentális edzés, mentális erősítés. Örülök, hogy ezt ti beosztad a beszélgetés végén, tehát ez így zárásnak tökéletes is lesz, hogy ennek a fontosság, hogy ezt a fejünkbe csak meg tudjuk végezni, vagy egy jegyzetfüzettel, tollal, telefonjegyzettel, bármivel. Ezeket azonosítani, hogy van egy aggodalmam, vagy van aztán több is, föltenni magamnak kérdéseket, ami jön természetesen, vagy hát főképp a mai világban annyi fórum, podcast, blog, YouTube videó, cég, szakértő van, aki tud csak a kérdésekbe segíteni, hogy milyen kérdéseket jó föltenni magamnak, és elkezdjek napi, ahogy te is mondtad, 2-3-5 percet foglalkozni vele, és ha működik, akkor utána meg 6-7-et, és erről másoknak is beszélni, és mentálisan erősíteni az erőnket, amit te is mondta, hogy ez egyik legfontosabb, hogy ki az, aki öntudatos, és van benne erő, azzal a vezetővel te is mondtad, hogy könnyű dolgozni, aki viszont ez nincs meg, vagy fél, vagy még nincs azon a szinten, ott sokkal hátrábbról kell, hogy kezdjétek, vagy érdemes kezdeni. Még órákig tudnék felbeszélgetni, szóval most itt hagyjuk szerintem abba. Annyit kérdeznék még meg tőled, hogy aki meg szeretne keresni, vagy szintén menedzsment vagy szervezetfejlesztésbe tanácsot akar tőletek kérni, vagy tőled kérni, az hol tud elérni téged, illetve a Borealis?
Hát köszönöm szépen a kérdést, így az egész Borealis nevében is. Hát a Borealis Consulting weboldalunkon tudtok megtalálni bennünket, illetve azért elég aktívak vagyunk LinkedIn-en is. Borealisconsulting.hu meg weboldalunk is van, bocsánat, LinkedIn oldalunk is van, úgyhogy keressetek bátran, akár Katona Melinda néven engem is, és a céget is, úgyhogy várunk szeretettel, és azt gondolom egy alázattal és nyitottsággal arra, hogy amiben tudunk, a lehető legjobb tudásunk, tapasztalatunk alapján támogatást adjunk.
Ha valami kiderült a mai beszélgetésből, az pont az alázat és ez a tisztelet. És hozzá ez a pozitív hozzáállás, tehát itt a legjobban kiem az, hogy számomra most mi jött le rólad és a Borealisról.
Köszönöm szépen. Hát nem véletlenül a nevünk a Borealis, ugye a True North, az északi fény. Azt a fajta tiszta energiát szeretnénk képviselni, és egyfajta irányt adni, egy belső iránytűt. Már az embereknek, ha van belső iránytűje, akkor nem tudnak eltévedni.
Akkor minden van.
A többit meg hozzáhozzák az úton.
Igen.
Úgyhogy ezt a hivatásunkat, ezt a hitvallásunkat szeretnénk betölteni. És be is fogjuk.
Köszönöm szépen, Melinda.
Én is nagyon köszönöm a beszélgetést.
Ugye, hogy egy nagyon érdekes és érdekfeszítő és mély beszélgetés volt. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok. Remélem, hogy ti is legalább annyi érdekes, fontos és mélyen szántó gondolattal távoztatok, vagy távoztok most ebből a beszélgetésből, mint ahogy én. Ha még több adásunkat szeretnétek látni, akkor iratkozzatok fel, akár itt a YouTube csatornán, ha most videón néztek minket, de akár a legnépszerűbb audio podcast platformokon szintén, mint az Apple-nek a podcastje, a Google Podcast, vagy a Spotify és társai, tehát a legtöbb népszerű platformon ott vagyunk. Még egyszer, aki még nem tette, iratkozzon fel, nekünk ez nagyon sokat jelent. Köszi még egyszer, hogy velünk voltatok, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!